Megérkezett Orbán előszele, mondottam a múlt heti Tilosban, néhány órára rá pedig megérkezett maga Orbán Viktor is. A parajdi közösségi tüntetést bevette a Politikum, a kormány ránk kivetett nadrágszíja érintette volna a magyar oktatást, és fogja a helyi adminisztrációt. A héten három nőt gyilkoltak meg. És tovább erősödik a medvék kilövését szorgalmazó narratíva, annak ellenére, hogy továbbra is keresik az olasz motoros miatt kilőtt anyamedve két bocsát. Sziasztok, ez itt a Tilos a B, az UH.ról zajcsökkentő műsora. Én Kis Anna vagyok. I'd like to begin with a fact. Komoly közéleti cirkusz követte kincses előtt múlt pénteki temetését, ahol annak ellenére, hogy a gyászoló család sajtóközleményben kérte a sajtó távolmaradását, a mindennemű fotó és videóanyag készítését, tehát a nyilvánosság kizárását, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke úgy ítélte meg, rá nem vonatkozik a család kérése, csinált egy kis kampányfogást a résztvételéből, és amit nem ő csinált magának, azt megcsinálta a helyi RMDS azon része, amelyik elment a temetésre. Orbán Viktor kampánycsapata a család kérésére fittyet hányva videófelvételeket készített a temetési szertartáson, majd interjút ment adni az általa fenntartott erdélyi Média Holdudvar, a Krónika felelős szerkesztőjének, Rostás Szabolcsnak. A készült anyagokat hamar közzé is tették, hogy lássa országvilág, milyen fontos volt kincses előtt, de főként mennyire fontos a miniszterelnök. A 20 perces interjúban Orbán harcostársnak nevezi kincsest, majd legalább ötször tesz említést a kollektív traumáinkra, a világháborúkra és a történelmi igazságtalanságokra, amelyek ellen keményen folyik a harc, mert noha az ellenségek azt akarják, hogy Magyarország kicsi és szegény legyen, a miniszterelnök szerint Magyarország nagy és gazdag. Nos, hogyha kimondottan magára és a Holdudvarára gondol Orbán, akkor ez a kijelentés minden bizonnyal igaz. Az interjú további kínos alákérdezéseket tartalmaz, már-már csúsztatásokat, és még ha Rostás rá is kérdez Orbán tihanyi beszédére, megengedi neki a válasz alól való kibújást. Hát ilyen egy jó PR interjú. Aztán érkezett Vas Levente, Maros megyei képviselő posztja, amelyre Vigemese, a Transtelex felelős szerkesztője hívta fel a figyelmet, hiszen a poszt rendesen felméltatta Orbán részvételét a temetésen, mint aki egyszerű emberként vett részt a szertartáson. Függetlenül attól, hogy ebből milyen vita keveredett, kijelenthető, hogy a miniszterelnök PR és kampánycélokkal használta a temetésen való részvételét. Ha nem így lett volna, akkor nem készült volna számos mesterkélt anyag és sajtó megjelenés az eseményről, nem tömték volna tele a közösségi média felületeket. Ez ennyire egyszerű. Felmerült végül egy másik szempont is, amelyet Parászka Boróka, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa problematizált, miszerint annak ellenére, hogy a család kérése az volt a temetés kapcsán, hogy senki ne készítsen fotó és videóanyagot, a gyásznépet mégis nagyon tüzetesen végigfotózták, mint akik nyilvántartást készítenek a résztvevőkről, azok engedélye és beleegyezése nélkül természetesen. A megfigyelői párhuzam beleillik kincses előd életútjába is, de Parászka szerint arról sem kéne megfeledkeznünk, hogy Sós Zoltánt, Marosvásárhely polgármesterét nemrég felfüggesztették, a vád hivatali visszaélés, amiért adatokat igényelt egy autónak a rendszámáról, amelyből heteken keresztül megfigyelték az otthonát, amiben a 7 gyerekét is neveli. A további párhuzam még csak az, hogy hogyan hátrált ki annó kincses mögül, most pedig Sós mögül is az RMDS ebben az alattomos eljárásban. Kincses előtt temetése tehát sok tekintetben felkavarta az állóvizet a sokszor belterjes közéletünkben, és noha lehet vitázni arról, hogy ki volt ő, milyen elvei voltak, miben hitt, milyen rendszerrel értett, vagy épp nem értett egyet, mi volt az ő szerepe az erdélyi magyar közélet és élet alakulásában, azt azért jó lenne nem elrelativizálni és széthúzni a kereteit annak, amikor egy gyászoló család fehéren a feketével kér valamit a közösségtől. Még akkor is, ha abban a közösségben maga Orbán Viktor is résztvevő szeretne lenni. De még fontosabb, jó lenne nem megengedni neki, hogy úgy tegyen, mint aki ezt megteheti. Mint aki bármit megtehet. Múlt Múlt szombaton tüntetés volt Parajdon, a helyiek szerveztek megmozdulást együtt a holnapért, tüntetés mindannyiunk jövőjéért címmel. Nagyon úgy tűnik, elfogyott a helyiek türelme, noha az RMDS továbbra is fizetett hirdetéssel gründolja az adományokat. A helyiek közül sokan továbbra is munka és megélhetési forrás nélkül vannak, nem kapnak válaszokat és egyre kilátástalanabb a jövőjük. A tüntetésben a még érdekesebb, ahogyan a Hargita megyei RMDS, de főként Antal Lóránt, szenátor és Biró Barna Botont mennyire rátelepedtek az eseményre. Együtt tüntettek a helyiekkel, mintha őket is legalább olyan mértékben érinteni a katasztrófa, mint a helyieket. Az RMDS központi Facebook oldala is arról posztolt, hogy a szövetség a parajdiakkal van. Én értem, hogy mi a politikai cél ezzel. Csak kérdem, hogy ez nem egy ilyen tökön szúrás? Ebből leginkább az látszik, hogy meg akarták előzni azt, hogy ők legyenek a támadott fél. Ezért beálltak egynek lenni a sok vesztes közül. Csak közben azt is lekommunikálták, hogy tehetetlenek és inkompetensek. És csak annyira érdekli őket az egész, amennyire ez nem okoz nekik politikai veszteséget, de az ügy megoldására egyébként képtelenek. Természetesen az elmúlt hét viharai nehezítették, sőt, le is állították a patakmeder elterelésének a munkálatait, amit egyébként még június végére kellett volna fejezzenek. De hát hova nagy sietség úgy, hogy közben Háromszéken ismét árvízkészültség van. Megalakult Nagyváradon is egy új Tisza-sziget, amely 23 taggal indul, és már a budapesti pártközpontban is regisztrálták. Az alapítók szerint a tagok nem a Tisza párt tagjai, és nem is céljuk azzá válni. Mindössze a szervezet célkitűzéseivel értenek egyet, társadalmi diskurzust szeretnének, és változást. Hogy ez pontosan mit jelent, egyelőre még nem látszik körvonalazódni, sőt az is kérdéses, hogy az alapítók közül mennyien élnek még mindig Erdélyben, és mennyien származnak innen, de az mindenképp látszik, hogy a magyarországi ellenzék valamennyire próbál terjeszkedni Erdélyben is, bár egyelőre úgy tűnik, nem nagyon találják a biztos kapaszkodókat. A héten 3 nőt gyilkoltak meg, kedves kis hazánkban, ezzel 30-ra nőtt a nőgyilkosságok száma 2025-ben. Egy Maros megyei 23 éves nőt elszenesedett formában találtak meg a leégett otthonában, akit minden bizonnyal előbb meggyilkolt a 37 éves férfi, akivel kapcsolatban állt a nő. A férfinak, akit még mindig keres a rendőrség, több bántalmazási ügye is volt, börtönbüntetésre is ítélték, ahonnan jóval hamarabb szabadult a jó magaviselete miatt. A 23 éves nő többször kért távolságtartási végzést, ennek ellenére sem tudták megvédeni a hatóságok. Bihar megyében az 50 éves férfi előbb kegyetlenül megverte, majd megfojtotta az élettársát. Vajdahunyadon pedig a férj halálra verte a feleségét. Mindezek után pedig nem győzöm hangsúlyozni, a nők ellen elkövetett bárminemű erőszak nem elszigetelt esetek sorozata, hanem a mindennapjaink része, és ameddig nem lesz komoly és hathatós változás abban, hogy a törvény annak alkalmazása és kivitelezése mennyire védi a nőket, addig kvázi minden nő, tehát bárki, még akkor is, hogyha sokszor azt hiszük, hogy velünk ilyen nem fordulhat elő, bárki ki lesz téve annak a veszélynek, hogy amikor segítséget kérünk majd, a hatóságok és a felelős szervek elfordulnak, vagy nem lesznek képesek megvédeni. És ez nem mehet így tovább, ideje lenne ezt az elöljáróinknak is az esükbe vésni, és tenni valamit. Az RMDS ismét megmentett minket, hirdeti Csoma Botond, aki büszkén jelentette be, hogy a legújabb ellensége a magyaroknak az a megszorítási csomag, amin ők is dolgoznak, és amiben szerepelt volna egy olyan rendelet, hogy azon oktatási intézmények, ahol a diákok száma nem éri el az 500 főt, megszűnnének önálló jogi személyiségnek lenni. Ezzel is kívánja kizsigerelni a kormány az oktatási rendszerből azt is, ami még benne maradt. Ezzel az intézkedéssel ugyanis igazgatói és számos adminisztratív személyzeti állás szűnt volna meg, és hát így akarják pótolni azt, amit csolákujék eltapsoltak. De nem kell aggódni, mivel a magyarok csak az RMDS-nek fontosak, ők megtették azt, amiért odaküldtük őket. Létrehoztak valamit, amitől jól megmentettek, és erről szépen kommunikálnak is. De úgy néz ki, szétverik a helyettesítő tanári pozíciókat is, mert minek nekünk beugró tanár, úgyhogy akinek nincsen egy évnél hosszabb szerződése, az most rághatja a körmét. Mivel megemelték az óraszámokat 18-ról 20-ra, és megemelték az osztálylétszámot is, hogy a kimerült és kiégett tanárok 30 fős osztályokban kínlódjanak egyszerre a mindenféle gyerekkel, már nem lesz szükség helyettesítő tanárokra, ők mehetnek a Mekibe, a költségvetés megmentve. De neki estek a helyi adminisztrációnak is, minden településen megszüntetnék az alpolgármesteri pozíciót, ahol a lakosság száma nem éri el az 1500-at. Mert akkor ez megint egy óriási nagy sportlás lesz, és plusz pénz a hiány Borkánban. Az szinte biztos, hogy egy átalakítás ráférne a közigazgatásra, de nagyon szuper lenne, ha ezt nem olyan fejetlenül csinálnák, ahogy szokták, és valaki esetleg készítene egy hatástanulmányt arról, hogy mit is eredményeznek majd pontosan az ilyen változtatások. A héten megtalálták annak a medvének az egyik kisbocsát, amelyiket az olasz turista miatt lőttek ki másfél hete. A másik két bocsot továbbra is intenzíven keresik, hiszen minél több időt töltenek a vadonban, annál kevesebb esélyük lesz a túlélésre. A megtalált bocsot a Zernyes tírezervátumba viszik majd. Miközben pedig élesen megy a vita a medve kérdésről, a médiatér sajtótermékei rendszeresen kontextualizálják úgy a medve kérdést, mint a túlpopulánság problémáját, tehát több a medve, mint az élőhely. De a héten szakértői vélemény is jelent meg vadgazdálkodó részéről, aki egyrészt rendesen démonizálja a természet és állatvédő szervezeteket és aktivistákat, másrészt arra a DNS mintán alapuló kutatásra hivatkozva számszerűsíti a medve populációt, amely biológusok és kutatók szerint nem volt egy megfelelően felvett minta, ezért nem is szolgálhat biztonságos alapul arra, hogy meghatározzuk azt, hogy hány medve is él az országban. Továbbá zavaró az is, hogy miközben túltolja, hogy több a medve, mint amennyi elférne, folyamatosan az embert érő veszteségek sorolásába megy bele, és itt most nem a halálos áldozatokra gondolok, hanem arra, hogy jaj, szegény, mi már nem is tudunk rendesen kirándulni, mert félnünk kell a medvétől a természetben. Mindenképp károsnak tartom ezt a fajta egyoldalú és kimondottan felsőbbrendű attitűdöt, amiben az ember mindenek felett áll, és a kompromisszumok és hathatós megoldások keresése helyett az a legnagyobb bajunk, hogy a több mint 400 fős kilövési kvóta nem lesz elég ahhoz, hogy megszűnjenek a medvetámadások. Lehet végre azzal kéne kezdeni, hogy mindenki komolyan vesz egy kicsi egyszerű dolgot. Hogy ne etesd a medvét. Ez volt a Tilosabb, én mára köszönöm a figyelmeteket, én Kis Anna voltam. Legyen egy szép hétvégét. Sziasztok! Isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.